23. fejezet. Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quixote látott Montesinos mélységes barlangjában. Azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak kell tartani. Délután 4 óra lehetett, midőn a fellegek mögé rejtőzött nap alkalmat adott, meggyérült fényével és mérsékelt melegével Don Quixote-nak, hogy forróság és egyéb kellemetlenség nélkül mondhassa el két rendkívül figyelmes hallgatójának, mi mindent látott Montesinos barlangjában, kezdte pedig egéppen. Körülbelül 10-14 ölnyire, e börtön mélyében jobb kéz felől egy üreg van, akkora, hogy elférne benne egy nagy kocsi összvérestül. Némi csekély világosságot holmi távoli hasadéktól, srepedéstől kap, amelynek nyílása a föld felszínén lehet. Ezt az üreget, ezt a mélyedést akkor pillantotta meg, amikor már-már bosszantott és bántott, hogy kötére akasztva, s a levegőben függve mind mélyebben és mélyebben szállok alá a sötét régiókba, de nem tudom határozottan, utam hová s merre viszem. Eltökéltem hát, hogy bemegyek-e mélyedésbe, s kisé megpihenek. Felkiáltottam hozzátok, ne eresszétek tovább a kötelet, amíg nem mondom. Ti azonban úgy látszik, nem hallottátok. Fogtam át a kötelet, amit ti mindegyre alábocsátottatok, tekercsé összecsavargattam, s aztán ráültem, gondolatokba mélyedve, s azt hánytan vetettem eszemben, hogyan ejtsem szerint, hogy ha most már senki nem tart is, a mélységbe alábocsátkozhassam. Amíg gondolataimmal tépelődtem, egyszerre s egész váratlanul mély álom lepett meg. Azonban csak hamar magam sem tudom hogyan, hirtelen fölébredtem, s ott álltam egy oly gyönyörűséges, rétség kellős közepén, hogy szebbet a természet nem alkothat, s a legragyogóbb emberi képzelet sem teremthet. Dörzsöltem, törölgettem a szememet, de láttam, hogy nem alszom, hanem valósággal ébren vagyok. Mindamellett megtapogattam fejemet, mellemet, hogy csak ugyan én vagyok-e ott, vagy pedig valami üres káprázat, ami hasonlít hozzám, azonban a tapintás, az érzés, a magammal folytatott összefüggő beszélgetés arról győzött meg, hogy az voltam, aki most is vagyok. Egyszerre csak gyönyörű királyi palota vagy kastély tűnt szemembe. Falai, mintha tiszta, átlátszó kristályból volnának. Most egy nagy kapu szárnyai nyíltak ketté, s egy tisztes aggot láttam előlépni, egyenesen felém jött. Viola szín, hosszú felöltője egész a földig ért, válláros mellére zöld atlasz gallér simult, fején fekete milánói föveget viselt, hófehér hosszú szagálla pedig övig ért. Fegyver nem volt nála semmi némű. Kezében olvasót tartott, ennek minden szeme dió nagyságú volt. A tizedek pedig akkorák, mint valami közepes strutz tojás. Az agastyán magatartása, járása, méltóságteljes és mégis oly szelíd arckifejezése a legnagyobb mértékben meglepett és bámulatba ejtett. Odalépett hozzám, először is melegen megölelt, s így szólott. Régóta várunk már reád, ó bajnok, Don Quixote de la Mancha. Régóta kívántunk már látni minnyájan, kiket te magányba varázsoltak, hogy te hírt adj a világnak afelől, mit rejt, s mit foglal magába e barlang mélye. Ezt a hőstettet egyedül a te győzhetetlen szíved és rendületlen bátorságot számára tartogatták. Jár velem, dicső bajnok! Hadd mutogassam meg az átlátszó Alcazar minden csodáját. Én vagyok a parancsnok, s örökös őr, mert én magam vagyok ama bizonyos Montesinos, akiről a barlang kapta a nevét. Alig, hogy kimondta előttem, hogy ő az a Montesinos, azonnal kérdést intéztem hozzá, igaz-e, amit odafenn a világban beszélnek felőle, hogy nagy barátjának, Durandarténak szívét egy kis tőröcskével kivágta melle kellős közepéből, s elvitte Belerma kisasszonynak, amit a lovak kívánt a halála órájában. Azt felelte, hogy ez szent igaz, annak kivételével, amit a tőrről mondanak, mert az nem tőr volt, s nem is kicsiny, hanem éles gyilok, s hegyesebb akármilyen árnál. Akkor hát bizonyosan a szevillai Ramon de Hókezből való gyilok lehetett, szólt közbe Sancho. Azt nem tudom, folytatta Don Quixote, de alig hiszem, hogy ez a fegyverkovács készítette volna, mert hiszen Ramón de Hókesz csak a minap élt. A Roquesvalle-i ütközetnek meg, ahol ez a szerencsétlenség történt, immár sok esztendeje vége. Egyéb iránt ez éppenséggel nem fontos, s a történet valóságán és összefüggésén semmit sem változtat. Tökéletesen igaz, jegyezte meg a licenciátus unokaöccse. Kérem, Don Quixote uram, folytassa csak, mert el nem mondhatom, mennyire érdekel az elbeszélése. Magam is örömmel folytatom, felelte Don Quixote, s így hát el kell mondanom, hogy a tiszteletre méltó Montesinos bevezetett a kristálypalotába, ahol egy alacsony s rendkívül hűvös alabástrom teremben egy igen művész ilyen faragott márvány koporsó állt. Rajta egy egész hosszában kinyújtóztatott lovagot láttam, de nem volt sem ércből, sem márványból vagy jáspisból faragva, mint más koporsókon szokás, hanem valóságos csontból és húsból való. Jobb kezét úgy láttam, jó szőrös és izmos, ami mutatja, hogy igen erős lehet, szíve oldalára fektette, és még mielőtt akármit is kérdeztem volna, meglepetésemet látva, Montesinos a sírban fekvőre nézett, és így szólt. Ez az én Durandarte barátom, kora szerelmes és hős lovagjainak igazi tükre és virága. Őt és engem is, és velünk együtt sok más férfit és nőt, a francia varázsló Merlin tart itt elbűvölve. Azt mondják róla, hogy az ördög fia. Én azonban azt hiszem, nem volt ő az ördög fia, hanem amit hírlik, egyben másban még az ördögön is túltett. Senki se tudja, hogyan, s miképp varázsolt el bennünket. De majd kiderül, az is annak idején, s ez az idő, úgy képzelem, nincs már nagyon messze. Ahogy biztos vagyok abban, hogy most nappal van, s az is bizonyos, hogy Durandarte az én karjaim közt lehelte ki életét. Halál után rögtön én magam vágtam ki a szívét, tulajdon két kezemmel. S igazán mondom, többet nyomhatott két fontnál, hisz a természettudósok is azt tartják, hogy minél nagyobb az ember szíve, annál nagyobb a bátorsága. Vagyis ez a lovag csak ugyan elhalálozott, de nem értem, miképp lehetséges hát, hogy néha-néha még most is úgy felnyög és felsóhajt, mintha még élne. Alig, hogy ezt kimondta, a szánalomra mértó Durandarte nagy fennszóval elkiáltotta magát. Ó, atyámfi, Montesinos, még utolszor arra kérlek, hogyha eljövend halálom, s testemből kiszáll a lélek, vidd el oda szívemet, ahol Balermát reméled. Miután hű kebelemből, karddal vagy tőrrel kitépted. Ennek hallatára a tisztes Montesinos térdre roskadt a szenvedő lovag mellett, s könnyes szemmel így szólt hozzá. Igen, Durandarte, kedves drága unokatestvérem, híven megcselekedtem, amit veszedelmünk ama szerencsétlen napján parancsoltál. Kivettem szívedet, olyan jól, amint csak tudtam, s nem hagytam belőle kebledben egy porcikát sem. Megtörölgettem finom csipkekendővel, s rohantam vele lóhalálában Franciaországba, azután, hogy lehelyeztelek téged a föld ölébe, annyi keserves könnyhullatás között, s kezemet tisztára mostam a vérettől, mert véres lettem, amikor bensődben vájkáltam. S az igazság kedvéért még azt is elmondom, lelkem édes öcsém, hogy a legelső faluban, amit Roquesvalle-ből távozva útba ejtettem, szívedet jócskán besóztam, hogy meg ne szakosodjék, s ha már egészen friss nem lehet is, legalább száraz ne legyen, mire Belerma úrhölgy színe elérkezünk, akit veled, velem, fegyverhordóddal, Guadinával, Ruidera asszonysággal, s hét leányával, nem különben hét unokahúgával, meg sok ismerősöddel s barátoddal együtt, a bölcs Merlin régóta itt tart elbűvölve. 500 esztendőnél is több immár, hogy itt vagyunk. De azért még senki se halt meg közülünk, csak Ruidera asszonyság leányai és unokahúgai hiányzanak. Szakadatlan sírásuk bizonyára meghatotta Merlint, s meg annyi tóvá változtatta őket, melyeket az élőföldjén még ma is, kiváltképpen pedig La Mancha tartományában Ruidera tavának neveznek. A hét leány Spanyolország hét királyáé, két unokatestvérük pedig a Szent Jánosról nevezett Szent Lovagrendé. Guadianát fegyverhordozódat, mert szintén síratta szerencsétlenségedet, rabulejtették. Ő saját nevét viseli, s mikor a föld színére jutott, s meglátta a másik ég napját, annyira szívére vette, hogy tőled el kellett válnia, hogy újra alámerült a föld mélyébe. Mint hogy azonban lehetetlen, hogy kívánságainak folyást ne engedjen, hellyel közzel újra feltűnik, hogy a nap és az emberek megint láthassák. Vizökkel a már említett tavak is szolgálatára állanak, s így a tavakkal és más beleömlő vizekkel hatalmassá s nagyjá növekedve lép át Portugáliába. Szomorúsága és búskomorsága mégiscsak mindenütt meglátszik rajta, s vizében nincsenek oly kitűnő és keresett halak, mint az aranyos tajójéban, hanem csak nyiszlettek és ízetlenek. Mind azt, amit most elbeszéltem neked, ó, drága rokonom, elmondtam én már akárhányszor is, de soha se válaszolsz szavaimra, ezért azt kell hinnem, hogy vagy nem hiszed, vagy nem hallod, amit mondok. Pedig ez nekem annyira fáj, hogy csak Isten a megmondhatója. Most azonban még egy újságot akarok közölni véled, ami ha enyhülést nem szerez is fájdalmadnak, növelni legalább semmi szín alatt sem növeli. Tudd meg, hogy ím itt előtted, s vest föl szemedet, hogy magad is láthasd, ama nagy lovag áll, akiről a bölcs Merlin annyi fontos dolgot profétált. Az a Don Quixote de la Mancha, aki a múlt századok énál is hatalmasabban támasztotta fel halottaiból a jelenkorban már-már feledésbe merült kóbor, lovagrendet, s közben járásával és segítségével meg lehet, hogy mi is föloldódunk varázsunk bilincsei alól. Mert a nagyszerű hőstetteket a sors nagy emberek számára tartogatja. Még ha nem lenne is úgy, válaszolt a szánalomra méltó Durandarte bágyott tompa hangon. Meg, ha mondom, nem lenne is úgy, ó, drága bátyám, azért türelem, s keverjük újra a kártyát. Azzal a másik oldalára fordult, és szó nélkül megint a szokott némaságába mélyedt. Ebben a pillanatban nagy sírás, jajgatás hangzott fel, mély sóhajokkal s keserves zokogással egyetemben. Arra fordultam, s a kristályfalon keresztül láttam, hogy a másik teremben világszép leánykák menete vonul két sorban, mindnyájan mély gyászba öltözve, és fejükön török módra fehér turbán. A menet végén egy úrnő jött, mert méltóságáról ítélve csak ugyan úrnőnek látszott, szintén egészen feketében. Fején azonban széles és oly hosszú fehér fátyol volt, hogy az alja a földet csókolta. Ennek a turbánja két akkora volt, mint a többieké közt a legnagyobb. Szemöldöke majdnem egészen összenőtt, orra kisé pisze, szája nagy, de ajka piros volt. Fogai, néha szintén kivillantak, ritkák voltak, s meglehetősen össze-vissza állók, de olyan fehérek, mint a héjából kifejtett mandula. Kezében finom kendőcskét tartott, ebben pedig, amennyire kivehettem, egy múmia szívet, mely egészen aszott és száraz volt. Montesinos elmondta, hogy ez a menet Durandarte és Belerma cselédségéből áll. Gazdáikkal együtt őket is ide varázsolták, s hogy a legutolsó, aki a kendőcskében a szívet viszi, maga Belerma kisasszony. Nőcselédeivel együtt hetenként négyszer tartja ezt a gyászmenetet, s mindannyiszor eléneklik, vagyis jobban mondva elsírják, halottas éneküket az ő unokaöccsének holtteste, és szerencsétlenül járt szíve fölött. S ha talán kisé csúnyának láttam, vagy nem olyan szépnek, mint amilyennek a hír mondja, ennek az elbűvöltségében töltött sok rossz éjszaka, s még rosszabb nappalok az okai. Amint a szeme körül látható, kék karikákból s beteges színéből is következtethetni lehet. Ez a sárgaság, s ezek a szem körüli karikák azonban nem a nőknél szokásos havi bajból származnak, mert hiszen már sok hónapja, sőt esztendeje, hogy ezzel a bajjal nincs baja többé, hanem attól a fájdalomtól, melyet a kezében tartott szív okoz, és újra meg újra föleleveníti emlékezetében gyászos véget ért kedvesének szerencsétlenségét. Máskülönben, ha ez nem volna, szépségben, bájban és kellemben, még a nagy Dulcinea del Toboso is alig közelítené meg, pedig ugyancsak nagy híre van ezen a környéken, de a széles világon is. Csak lassan a testtel, Dom Montesinos uram, vágtam közbe, és úgy mondja el mondókáját, kegyelmed, amint illik, mert jól tudja, hogy minden hasonlat sántít, s azért nem is kell az embereket összehasonlítani egymással. A páratlan szépségű Dulcinea del Tobozo az, aki Doña Belerma szintén, és azzal punktum. Ő így válaszolt. Don Quixote uram, bocsásson meg kegyelmet. Belátom, hogy kisé eljárt a szám, s nem jól fejeztem ki magamat, amikor azt mondtam, Dulcinea kisasszony nem hasonlítható Belerma kisasszonyhoz, mert ha bármi sejtelemből arra következtethettem volna, hogy kegyelmet az ő lovagja, inkább leharaptam volna a nyelvemet, sem hogy őt magánál az égnél egyébbel összehasonlítani merjem. Erre az elégtételre, melyet a nagy Montesinos adott, az én szívem is lecsillapolt, pedig felindultam, hogy az én imádottamat Belermával hasonlítják össze. Márpedig én csak ugyan csodálom, jegyezte meg most Sancho, hogy kegyelmed neki nem ment annak a vénségnek, s minden csontját izzé porrá nem zúzta, s úgy meg nem tépte a szakállát, hogy egy szál sem maradt volna belőle hírmondónak. Nem, Sancho barátom, felelte Don Quixote. Ez nem illett volna hozzám, mert mindnyájunknak kötelessége, hogy tiszteletben tartsuk az öregeket, még ha nem lovagok is, mennyivel inkább, ha lovagok, s ráadásul elvarázsoltak. Jól tudom, hogy a többi kérdésben és feleletben, melyeket egymás közt váltottunk, semmivel sem maradtunk egymásnak adósai. A licenciátus unokaöccse közbevágott. Még elképzelni is alig tudom, Don Quixote uram, hogy a rövid idő alatt, amit kegyelmed odalent törtött, hogyan láthatott annyit, s hogyan kérdezhetett és felelhetett oly tömérdeket. Mennyi ideje, hogy alászálltam? Kérdezte Don Quixote. Alig egy órája, válaszolt Sancho. Az lehetetlen, felelt Don Quixote, mert ott ért az est, és ott virradtam meg. S újra ott ért az este, a reggel. Háromszor egymás után, úgyhogy az én számításom szerint nekem 3 napot kellett eltöltenem a ma távoli és szemünk elől rejtett tájokon. Igaza lehet kegyelmednek, mondta Sancho, mert amiképpen minden eseményen, ami kegyelmeddel történt, a varázslat hagyta keze szennyét, meg lehet, hogy ami nekünk egy órának látszott, az odalen 3 nap meg 3 éjjel. Bizonyosan úgy lesz, helyesel Don Quixote. S evett valamit kegyelmed ez alatt? Kérdezte a vezető. Nem ettem én egyetlen falatot sem, sőt, még csak eszembe se jutott az éjség. Hát az elbűvöltek esznek-e? Kérdezte az unokaöcs. Nem esznek, válaszol Don Quixote, s nincs itt soha vastagabb szükségük, bár a közvélemény azt tartja, hogy körmük, szakálluk és hajuk mégis meg szokott nőni. De hát aludni alusznak-e az elbűvöltek, uram? Kérdezte Sancho a gazdájától. Egyáltalában nem alusznak, felelte Don Quixote. Legalább az alatt a 3 nap alatt, amíg én velük voltam, még csak a szemét se hunyta le egyik se, de még én magam sem. Csak ugyan jól ide vág az a közmondás, jegyezte meg Sancho, barátjáról lehet az embert megismerni. Kegyelmed is megbabonázottakkal, bőtölőkkel, virasztókkal barátkozott, nem csoda hát, ha se nem evett, se nem aludt, ami köztük kódorgott. De bocsásson meg, jó uram, ha kereken kimondom, hogy mindabból, amit eddig hallottunk, Isten engem akárhová tegyen, hogy azt ne mondjam, egy szó mondom, egy szó kevés, de én annyit se hiszek el. Nem hiszi, szólt az unokaöcs, hát hazudok-e, Don Quixote úr? De még ha hazudni akarna is, hogyan lett volna ideje ennyi tenger hazugságot kigondolni? Azt nem hiszem, hogy az én uram hazudnék, mondta Sancho. Akkor mit hiszel hát? Kérdezte Don Quixote. Azt hiszem, válaszolt Sancho, hogy miként az a Merlin vagy a többi varázsló megbabonázta azt a hadat, amelyel kegyelmed, amint állítja, odalent találkozott és társalkodott, ők varázsolták képzeletébe vagy eszébe ezt az egész mesét, amit nekünk elbeszélt, és amit még mondani fog. Az sem volna lehetetlen, Sancho, csak hogy még sincs úgy, mert amit elmondtam, a tulajdon 2 szememmel láttam, s kezemmel tapintottam. Hát ahhoz mit szólsz, ha elmondom, hogy számtalan sok csoda dolog közt, amint Montesinos mutatott, s annak idejében utazásunk folyamán majd mind elmondom, mert most nem idevalók, mutatott a mezőségen, mint a kecskék, s az egyikben mindjárt ráismertem a páratlan Dulcinea del Tobozóra, a másik kettőben pedig arra a két parasztleányra, akikkel Tobozó előtt találkoztunk. Kérdeztem Montesinótól, ismeri-e őket? Azt felelte, nem ismeri, de azt gondolja, hogy elvarázsolt előkelő kisasszonyoknak kell lenniük, mert csak néhány napja kerültek a mezőségre. Ezen pedig én egy cseppet sem csodálkoztam, mert van itt akárhány más előkelő nőszemély is, mind a régi, mind a jelenkorból, igen különböző és meglepő alakban. Köztük Montesinos ráismert Ginerva királynéra és udvarhölgyére, Quintonia asszonyságra, aki a bort töltötte Lanzarote-nak. Hogy megjött Britanniából. Amint Sancho meghallotta urának szavait, azt hitte, hogy vagy az esze megy el, vagy megpukkad nevetében. Jól tudta, miben áll Dulcinea a képzelt elbűvölése, s hogy az egész boszorkányságnak és varázslatnak ő volt a mestere. Ebből teljes bizonyossággal megállapította, hogy urának csak ugyan nincs egy mágszemnyi, józan esze sem, hanem egészen kóbor eszű. Most hát így szólt hozzá. Igen szerencsétlen csillagzat alatt, igen rossz órában, s igen veszedelmes napon szállott alá kegyelmed, kedves jó gazdám, a más világra, s ugyancsak vesztére találkozott azzal a Montesinos úrral, aki ilyen állapotba küldte aztán vissza mi hozzánk. Milyen épp ember volt kegyelmed idefenn, mikor még teljesen megvolt az esze úgy, ahogy az Isten teremtette. Akkor lépte nyomon, a legnyomósabb igazságokat mondta, a legjobb tanácsokat adta, most pedig lám olyan sületlenségeket hadar össze, hogy nagyobbakat már elképzelni se lehet. Sokkal jobban ismerlek, Sancho, válaszolta Don Quixote, sem, hogy szavaiddal törődném. De én sem ám a kegyelmedéivel, felelte Sancho. Ha mindjárt itt aprítit össze, azért, amit mondtam, vagy még ezután is mondok, ha kegyelmed józanabbul és okosabban nem beszél. De hát most, hogy én már kibékültünk, ugyan mondja, hogyan s miképp ismert rá a mi magasságos asszonyunkra. S ha beszélt vele, mit mondott, s mit felelt? Arról a ruháról ismertem rá, felelte Don Quixote, amit akkor is hordott, amikor te megmutattad. Megszólítottam, de ő semmit sem válaszolt, hát hátat fordított, s olyan gyorsan elszaladt, hogy a nyíl se tudta volna utolérni. Utána akartam iramodni, s meg is tettem volna, ha Montesinos azt nem mondja, sose fárasszam magamat, úgyis mint hiába, különben már itt is az ideje, hogy visszatérjek a mélységből. Megmondta azt is, hogy annak idején értésemre adják, hogyan lehet Belermát, Durandardét s a többieket feloldani a varázs alól. De minden tapasztalatom és megfigyelésem között legfájdalmasabb szívemnek, hogy amíg Montesinos beszélt, egyszer csak azt se láttam merről, honnan, a boldogtalan Dulcinea egyik társa áll mellettem, s könnyes szemmel, zavart, halk hangon ezt susogja. Asszonyom, Dulcinea del Tobozó csókoltatja kegyelmet kezét, s kéri, üzenje meg, hogy mint érzi magát. Dulcinea a kisasszony pénzszűkében van, ezért igen-igen szépen kéreti a lovagurat, legyen olyan kegyes és kölcsönözzön neki erre a pamutvászon, újdontúj alsószoknyára, valami 6 reált, vagy amennyit éppen kölcsönözhet, s ő becsület szavára fogadja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt visszafizeti. A kívánság hallatára alig tudtam hova lenni bámulatomban és csodálkozásomban. Tüstént Montesinos úrhoz fordultam e szavakkal. Lehetséges-e, Montesinos uram, hogy elbűvölt fejedelmi személyek pénzszűkében legyenek? Ő így válaszolt. Higgye meg, kegyelmed Don Quixote de la Mancha uram, hogy az úgynevezett pénzhiány mindenütt érezhető. Kihat mindenkire, érzi mindenki, s még az elbűvölteket sem kíméli. S mint hogy Dulcinea del Tobozó kisasszony ezt a 6 reált kéreti, a zálog pedig úgy látszik elég jó, nincs mit tennie, oda kell adnia, mert kétségkívül igen nagy zavarban lehet a kisasszony. Zálogot én nem fogadok el, felelém, de annyit sem adhatok, amennyit kér, mert magamnak sincs több 4 reálomnál, amit a minap te adtál nekem, Sancho, hogyha útközben valami koldussal találkoznunk, alajmisnak éppen odavethessem. Ezt a leánynak adtam hát, s ezeket a szavakat intéztem hozzá. Mondja meg asszonyának, édes lelkem, hogy teljes szívemből szánom és sajnálom szegényt. Szeretném, ha fugger lehetnék, hogy segíthessek a baján. Azt is üzenem, hogy számomra nincs üdv, nincs boldogság, amíg bájos arcát nem láthatom, s elmés társaságát nélkülözni kényszerülök. Kérve kérem, oly forrón, amint csak lehetséges, kegyeskedjék jóságosan megengedni rabszolgájának, és vigasztalhatatlan lovagjának, hogy láthassa őt, s találkozhassék véle. De még azt is mondja meg neki, hogy amikor nem is várná, egyszer csak azt hallja majd, hogy esküt és fogadást tettem, mint Mantua őrgrófja. Ő is megesküdött, hogy bosszút áll unokaöcséért, Balduinért. Midő ráakadt egy erdő közepén, és Balduin már a végét járta. Ekkor az őrgróf megfogadta, hogy mindaddig terített asztalról nem eszik, s fogadásához még sokféle apróságot csatolt, még bosszút nem áll érte. Így nekem se lesz nyugtom, s bejárom a világ mind a hét részét alaposabban, mint Dom Pedro, a portugál infáns, amíg csak fel nem oldom a varázs alól. Mindezzel, de ennél még többet is tartozik kegyelmed az én asszonyomnak, mondta a komorna. Átvette a négyre állt, azonban ahelyett, hogy mélyen meghajtotta volna magát előttem, akkor átugrott, hogy majd két ökölnyire libbent föl a levegőbe. Szentséges Istenem! Kiáltott föl ezekre a szavakra Sancho. Mi meg nem esik a világon? S ekkora hatalmuk lehet a varázslóknak és boszorkányságoknak, hogy az én uram józan eszét így égtelenül kificamították. Ó, uram, az Isten szent szerelmére kérem, gondoljon kegyelmet szavával és becsületével, és ne adjon hitelt ezeknek a sületlenségeknek, amik így elvették, s elcsavarták az eszét. Tudom, hogy a szeretet szól belőled, Sancho, mondta Don Quixote, s mivel magad járatlan vagy a világ dolgaiban, szemedben minden bonyodalom lehetetlennek tetszik. De majd eljön az az idő, amikor, mint már említettem, elmondok még egyet s más neked az alant látottakról. Az majd hitelt szerez történetemnek, mert valóságához sem kétség, sem vita nem fér.